Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforadia YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mit mondanak a friss kutatási adatok egy hónappal a választás előtt? Jó estét, jó napot!
Jó napot! Hát azt mondják, a EP választásra gondolunk nyilvánvalóan, hogy hogy a Fidesz meg fogja nyerni. 12-13 mandátumot fog kapni, esetleg 14-et, ez még kialakulhat. Az ellenzék ennek okán nyilvánvalóan sokkal kevesebb mandátumot fog kapni, a Jobbik az, és az MSZP az valószínűleg 3-3-at. Esetleg lehet az egyiknek 4, hogyha úgy alakulnak a dolgok. A DK az valószínűleg 1-et, esetleg 2-t. A Momentum az valószínűleg be fog jutni a mi friss adataink szerint, az LMP pedig valószínűleg nem fog bejutni a mi friss adataink szerint, de azért az elkövetkezendő egy hónapban sok minden változhat. Nyilván ez nem borulhat fel, de plusz-minusz egy-egy mandátum ide-oda csúszkálhat még.
Mrázek Mosta?
Azt gondolom, ebbe egyet is értünk. Nagyon nehéz a matematika okán kiszámolni azt, hogy pontosan hány mandátuma lesz a Fidesznek. Ugye egy matematikai eljárással lehet a leadott szavazatok számától függően megszerezni a mandátumokat. A legnagyobb osztatok, 21 legnagyobb osztatból jön ez ki, és néha egy-egy szavazaton is múlhat. 2014-ben az LMP éppen, hogy elért az 5%-ot, és ezért éppen, hogy egy mandátumot elcsort, úgymond a Fidesztől. Ez bármikor máshogy is alakulhat. Tehát amit az András mondott, azt én is meg tudom erősíteni, hogy 12-13-14 mandátum a Fidesznek, ami azért fontos, mert 2014-ben 12 mandátumot szerzett a Fidesz, tehát a legrosszabb esetben, vagy a várakozásaink szerint legrosszabb esetben is csak ugyanannyi mandátuma lesz, de inkább több mandátuma a kormánypártnak, azaz egy komoly megerősítésre és egy komoly győzelemre készülhet. A százalékok kapcsán pedig igen valószínű, hogy az 50% plusz X arányt fog elérni a kormánypárt, és ha ez bekövetkezik, akkor még rossz indulatúan se lehet majd azt mondani róla, hogy ne győzött volna hatalmas győzelemmel a Fidesz, ami belpolitikailag is fontos lesz, és európai politikailag is fontos lesz a magyar kormánypárt számára. Valahol a mércék, az értékelésnek a mércéi természetesen az eddigi választás történeti adatokhoz mérhetőek, ez mindig így van, illetve a nagy európai verseny is meg fog indulni. Lesz olyan párt még az Európai Néppárton belül, és az összes európai induló párt között, ami jobb eredményt ér el, mint a Fidesz. Most közel valószínűnek tűnik, hogy a Fidesz aranyérmes lehet a pártok európai nagy versenyében, és ez egészen más testtartáshoz fog vezetni a tárgyalóasztalnál, hiszen mindenki elmondhatja, hogy persze nagyon izgalmas, hogy mi lesz május 26-án, de az igazi részletes dílek és megállapodások természetesen a rákövetkező hetekben a választási eredmény függvényében fognak megszületni. Az, hogy milyen testtartása, milyen pózzal ül le a tárgyalóasztalhoz a Fidesz-KDNP, mekkora társadalmi támogatottság van mögötte, az tehát nagyon fontos lesz a következő hetekben.
Osztja ezt a tétemelést?
Nagyrészt igen. Ugye azt nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy... Hát egy ilyen most éppen csendes háború a Fidesz és az Európai Néppárt között, amelyet a felek jegeltek az európai parlamenti választások utánig, részben megvárva a választások eredményét, új erőviszonyok fognak kialakulni, máshogy fognak tudni leülni a tárgyalasztalhoz a felek utána, mint ahogy most tudnak. És egy részben pedig senkinek sem olyan karcsörtetés pár családon belül egy kampányidőszakban. Ugye ezért is volt különösen kellemetlen mind az EPP-nek, mind a Fidesznek, hogy a Fidesz tagságát fel kellett függeszteni a választások előtt 2-3 hónappal. Ez egyiknek se jött jól, de a Fidesznek ebben a szomból itthon szerencséje volt. Az ellenzéki politikai osztály, politikai közösség nem volt olyan bölcs, mint mondjuk a lengyel barátaik, akik ugye összefogtak, és ennek okán aztán nem tudnak várhatóan érdemileg erős eredményt elérni. Akkor szerintünk egyébként a mi mérésünk és a mi kutatásaink szerint lett volna esély annak az ellenzéknek, hogy megnyerje az európai parlamenti választásokat, 11 mandátumot szerezzen, míg a Fidesz akkor 10-et szerzett volna, de azt hiszem ez bátran kijelenthetjük, hogy ez a hajó elment. Viszont abban is biztos vagyok, hogy az EPP mint pártcsalád, a néppárt, mint pártcsalád, az körülbelül olyan 35-40 mandátummal kevesebbet fog szerezni, mint 5 évvel ezelőtt, és körülbelül hasonló, talán néhány mandátummal kisebb csökkenés várható a szocialisták SND frakció esetében is. Ez viszont azt is hozza, hogy a kettő pártnak együtt nem lesz meg a többsége az Európai Parlamentben, és így továbbra is szükség van más külső erők bevonására ahhoz, hogy érdemi döntéseket lehessen hozni az európai vezetését tekintve. Márpedig azt tudjuk, hogy Manfred Weber továbbra is szeretne a bizottság elnöke lenni, és ehhez ennek okán szüksége van legalább a szocialista és valószínűleg a liberális, az ALDE frakciónak a támogatására, aki egyébként bővülni fog, elsősorban azért, mert a Macron féle Enmarché valószínűleg be fog ülni abba a családba. Ennek okán viszont nem biztos, hogy a Fideszen a nyomás enyhülni fog a választások után, független attól, hogy a Fidesz valószínűleg szerintünk is 50% feletti eredmény fog elérni. Ennek okán valószínűleg könnyen lehet, hogy a legerősebb, vagy a legnagyobb sikert fogja elérni az Európai Unión belül. De a szocialista, illetve a liberális pártcsaládoknak a vezetői nagyon erős fellépést kértek eddig is a Manfred Weber bizottsági elnöki posztjáért cserébe, és fognak kérni ezután is. Úgyhogy ez a nyomás szerintem nagy valószínűség biztosan nem fog enyhülni.
Mit fog okozni egy másfajta testtartás, ha az a nyomás, amiről Pulai András beszél, az megvalósul? Az egy másik pártból jön.
Melyik másik pártból, bocsánat?
Hát, hogyha a szocialisták és a liberálisok a néppártot nyomorgatják azzal, hogy lépjen fel erőteljesebben Orbán Viktor ellen, akinek, ha úgy alakul a választás, mint ahogy itt mind a ketten ebben egyetértenek, egy más testtartása lesz az Európai Néppárton belül?
Szerintem ennél bonyolultabb és kiszámíthatatlanabb, hogy mi fog következni. Persze az ember megpróbálja mindig forgatókönyvekbe összesűríteni a lehetséges jövő koncepciókat, de egyet fogunk abba érteni, hogy azért nagyon sok ismeretlen egyenletről beszélünk. 27 országban legalább tartanak majd LP választást. Annak is van egy hatása. Nem tudjuk valójában, hogy Macron mit fog csinálni, de megüzente a francia elnök, hogy ő nem biztos, hogy a liberálisokhoz akar belépni. Lehet, hogy egy ellen néppártot akar szervezni, mert a néppárt az egyediségét annak köszönheti, ideológiailag egy sokféle szervezetről van szó, de az egyediségét annak köszönheti, hogy már tartósan a legnagyobb európai pártcsalád. De ez a pozíció most éppen a belső viták okán ott van a küszöbön, hogy esetleg felrobban, szétválik, különválik, és megszűnik a domináns jellege. Macron pedig bejelentette, hogy ő szeretne egy domináns pártot szervezni Európában. Ha a liberálisokhoz csatlakozik, akkor egy középméretű pártcsaládot tudna erősíteni, de miért ne szervezze meg ő a fő sodrát, vagy az fő új európai pártot. Tehát ez is egy ismeretlen. Nem tudjuk, hogy mi lesz a néppárton belüli küzdelemmel. Ha bármiféle vita folytatódik, nem tudjuk, hogy hol hasad a néppárt, mert az egyértelműen kiderült az elmúlt hetekben, hogy nem Fidesz kontra néppárti vitáról beszélünk, hanem sokkal inkább egy Nyugat-Európa kontra Dél- és Közép-Európa vitáról. Tehát ezért is húzhatta be a féket az Európai Néppárt brüsszeli vezetése, mert látta, hogy itt nem egy pártnak a sorsáról, hanem az Európai Néppárt jövőjéről szól a történet. Éppen ezért gondolom azt, hogy a testtartás az a magyar eredménytől fog függni, de hogy milyen reakciót vált ki ez a testtartás, ez pedig sok-sok egyéb tényezőnek a végeredménye lesz. Szerintem az, hogyha egy nagyon erős legitimitással rendelkező magyar párt jól ismert vezetője ül le a tárgyalóasztalhoz, az az ő kezébe komoly adukártyákat jelent, és bármilyen is a többi tárgyalófél vele való együttműködés az másoknak is érdeke lesz. Hogy erőset mondjak, Orbán Viktor nélkül nem tudom elképzelni az Európai Unió jövőbeli vezetését. Nem mindenki szereti Orbán Viktort Brüsszelben és az Európai Unióban, de nagy hibát követne el az, aki Orbán Viktor nélkül képzelni el az Európai Unió jövőjét. Ez olyan, mint hogy Közép-Európa nélkül nem lehet elképzelni, és csak Nyugat-Európa fókuszúvá tenni az Európai Uniót. Az európai politika lényege a kompromisszumoknak a támogatása, és ebben ma már Orbán Viktor egy olyan tényező, akit nem lehet kihagyni. Orbán Viktor ellenében nem lehet tehát megszerepezni a jövő Európai Unióját.
Ez utóbbi tétel mondott leszámítva az összes elhozottal lényegében egyetértek. Szerintem is nagyon fluid a helyzet, nagyon sok minden változhat, még nagyon sok szereplő, nagyon sok különböző pozíció mozoghat, és igazából nem tudjuk kiszámolni azt, hogy mi lesz nem, hogy egy hónap múlva, de különösen azt mondom, hogy két hónap múlva mi lesz, amikor már a tárgyalások érdemben zajlani fognak, vagy egyes zárások akár le is fognak záródni. Abban nem vagyok biztos, hogy nem fordulhat elő azt, hogy Orbán Viktor kisodródik az Európai Unió vezetéséből, mint ahol most van, hogy az EPP vezeti lényegében az Európai Uniót. És is ott úgy is, hogy az EPP-nek a súlya csökkenni fog, és ott úgy is, hogy Orbán Viktor sodódik ki ebből a konglomerátumból, amelyik vezeti. Még akár azt is el tudom képzelni, hogy a Salvini csoport, az a Salvini féle alakuló félben lévő szélső jobboldali blokknak lesz valamilyen szereplője, ami aztán végképp kisodrasztja Orbán Viktort a politikai spektrum szélére. Ugye ez már onnit is látszott, hogy amikor a szőnyeg szél lett állítva Brüsszelben, először a sargentini vitában, aztán a jogállamiság vitában, mind a kétszer lényegében csak szélső jobboldali politikusok védték meg, még a saját pártságyából is csak ilyen immerámmal jöttek védések a az Orbán Viktori politikával szemben, vagy Orbán Viktor politikát véded. Úgyhogy nem vagyok abban biztos, hogy Orbán Viktort nem lehet kihagyni. Abban biztos vagyok benne, hogy erős tárgyalási pozíciói lesznek, de ugye a néppárt is eljutott oda részben Orbán Viktor megítélése kapcsán, hogy vajon mi a fontosabb, az Európai Néppárt egysége, vagy az, hogy Orbán Viktor ebben a sztoriban benne legyen. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak fontosabb a néppárt, mint a néppártnak Orbán Viktor. Ez tükröződik a feleknek a mozgásából. Orbán Viktor négyben mindent megtesz azért, hogy a néppártnak a tagja maradjon, vagy annak a formációnak a tagja maradjon, ami továbbra is kormányon van az Unióban, hogyha lehet ilyen általánosítóan fogalmazni. És minden más nem az érdeke. Teszem hozzá, amik is azt mutatják, hogy a magyar választók is azt gondolják, hogy jobb mind a Fidesznek, mind Magyarországnak az, hogyha a Fidesz a néppárton belül, vagy pedig és vagy az unió vezetésében belül van. Tehát már csak ezért is jól felfogott érdeke Orbán Viktornak, hogy küzdjön azért, hogy ez így maradjon. Hogy milyen politikai kompromisszumokat, milyen áldozatokat kell hozni ezért, mennyiben kell megfelelni a néppárt által adott, nem mondom azt, hogy ultimátumnak, de azoknak az elvárásoknak, amik megfogalmazottak a felfüggesztési dokumentumban, ami egyébként erősebb, mint a kommunikált, azt nem tudom, ez fog szerintem eldőlni az európai parlamenti választások után, mennyire erősen fogja magát tartani a néppárt az ott leírt szöveghez, vagy mennyire egyfajta politikai keretnek gondolja.
De ha valaki elméletileg mostani ismereteink szerint egy választáson erősödik, akkor nem kevésbé kell megfelelnie a választás előtt állított feltételeknek?
Elméletileg igen, de azért a politikai realitás ezzel néha szembe megy, hogyha az Európai Néppárt egységét mondjuk úgy lehet csak fenntartani, hogy Orbán Viktor ennek nem része, és úgy tud az Európai Néppárt az unió vezető erejeként megmaradni, akkor én meggyőződésem, hogy az Európai Néppárt úgy fog dönteni, hogy Orbán Viktorra nincsen szükség, még abban az esetben is, hogyha Orbán Viktor hozza a 12 mandátumot, vagy akár növeli is a súlyát.
Először azt azért hadd igazítsam ki, hogy egyedül lett volna Orbán Viktor ebben a küzdelemben. Csak egy-két nevet mondjak, Sarkozy volt francia elnök, ugye eljött Budapestre a Matthias Corvinus konferenciára, és elég egyértelmű jelét adta, hogy Orbán Viktor pártján áll, és így a francia republikánus párt is kifejezetten azt tudjuk, hogy a néppárti vitában kiállt mellette. Berlusconi szívhez szóló beszédben, vagy nyilatkozatban állt ki Orbán Viktor mellett. Seehofer, a CSU-nak a volt elnöke, pár nappal ezelőtt nagy demokratának nevezte, gondolom jól esett, nagy demokratának nevezte Orbán Viktort. Tehát
ők nem akik politikusok, ugye?
Seehofer a német belügyminiszter.
Hát úgy mondjam, akkor fogalmazunk úgy, hogy kifelé menő politikusok, hát, akik vesztik a politikai súlyukat.
Szerintem Sarkozyt, Berlusconit és Seehofert alábecsülni komoly hiba volna. De amit én mondani akarok, hogy egyáltalán nem volt egyedül, és akkor még a közép-európai harcostársait nem is említettem. És éppen ezért az én tízisem az nem arról szólt, hogy matematikailag ne lehetne kiszámolni egy olyan verziót, amiben Orbán Viktor nélkül is többség van az Európai Parlamentben. De ne felejtsd el, hogy Orbán Viktor az Európai Tanácsban is ott ül az állam és kormányfők között. Tehát Magyarországnak ott is van beleszólása az ügyekbe. Másrészt olyan fontos politikai tényezővé vált, hogy a matematikailag elképzelhető koalíció ellenében az lehet, hogy aktuálisan működne, de Európán belül sorskérdésekben kompromisszumot Orbán Viktor nélkül nem tudna kötni. És éppen ezért gondolom azt, hogy aki bölcs Európa jövőjéért aggódó vezető, az a vele való együttműködést fogja keresni, és nem van olyan ideológiai klub, ami mindenképpen szeretné őt elfelejteni és megbuktatni, egész biztosan, de aki Európa jövőjét akarja alakítani, az a vele való együttműködésben lesz érdekelt, és ezért gondolom azt, hogy nem csak belpolitikai felhatalmazásokkal, hanem az európai realitások figyelembevételével is komoly tárgyalási pozíció lesz a magyar kormányfőnek, aki egyébként, csak hogy egy érdekességet mondjak, Angela Merkel esetleges kancellári lemondását, ha bekövetkezik, akkor ő lesz a legidősebb, rangidős európai politikus az Európai Tanácsban, májust követően ő lesz legrégebb óta tag, lassan 10 éve ott ül. Ugye Juncker elnök úr is megpihen hamarosan, tehát nem is az Európai Tanács tagja. Angela Merkel 2005 óta német kancellár, de a litván elnök asszony pedig májusban megszűnik a mandátuma, tehát ő onnan elbúcsúzik, és innentől kezdve ő lesz a doyenje az Európai Tanácsnak.
Ha ennyi idő meg ismeretlen van még hátra az európai parlamenti választásig, meg lehet-e azt valahogy fogalmazni, hogy mi az európai tétje ennek az európai parlamenti választásnak, meg mi a nemzeti választási tétje? Mi múlik azon, hogy hogy alakul ez a választás?
Az Európai Uniós tétje azt szerintem pont az, hogy ez a nagyon sok ismeretlenes egyenlet hogyan fog a végén megoldódni.
Tisztul a kép.
Tisztul-e a kép, és hogy milyen irányba tisztul a kép, hogy lesznek-e új ilyen gravitációs pontok az európai politikán belül, vagy megmaradnak a régi erővonalak, néppárt, szocialisták, liberálisok. Háromszögön persze nyilván ott vannak a zöldek, meg a többi más azért létező politikai szereplő is, vagy valamilyen teljesen új törésvonal mentén, ugye Orbán Viktor szereti hangoztatni, mert mások is szeretik hangoztatni, hogy ugye van a bevándorlás ellenes, illetve a bevándorlás párti politikai csoportok, ami szerintem nincsen, vagy legalábbis ilyen vegytisztán semmiképpen sincsen, de kicsit vannak olyan csoportok, akik mondjuk máshogy állnak a bevándorlás kérdéséhez, és vannak, akik teljesen elutasítják, vannak pedig, akik pedig szabályozott keretek
nincsen,
között,
de van, ha jól értem.
Szeretnének. Nem úgy van, ahogy azt Orbán Viktor és az ő politikai szövetségesei mondják, de annak ellenére persze van törés, de szerintem nem úgy, nem olyan éles, és nem olyan, nem mondjam, nem olyan determinisztikus, mint ahogy az ott el szokott hangozni. Magyarországon szerintem az a súly az európai parlamenti választásoknak, hogy ez a fontossága, hogy el tud-e indulni az ellenzék az Orbán Viktori neri hatalmat lebontandó úton. Azért beszéltem arról, hogy mivel nem sikerült az összefogás, ezért ez sokkal nehezebb lesz. Hogyha sikerült volna, akkor könnyen lehet, hogy ez a végkezete lett volna a NER-nek, de mivel nem így alakult, ezért nekik az alkalmazati választásokra kell lényegében már most fókuszálni, és ilyen szempontból valószínűleg stratégiai hiba, de el kell engedni az európai parlamenti választásokat, és azon kell, hogy mondjam, dolgozni, hogy az eddigi pozíciókat megőrizzék, ne veszítsenek képviselői helyeket, de ne is okozzanak olyan törést a szavazók lelkében, az ellenzéki szavazók lelkében, hogy egy önkormányzati választáson ne tudjanak mondjuk egy főváros vagy több budapesti kerületet, esetleg vidéki nagyvárosokat megszerezni. Ugye a helyzet annyival másabb lesz, hogy már formálódik nagyon sok érdemi összefogás és egy-egy elleni párharc fog kialakulni nagyon sok helyen. Azt kell érni a politikusoknak és az ellenzéki pártoknak, hogy a mostani ellenzéki oldalon belüli politikai versengés az ne legyen annyira fájdalmas, hogy az kihatással legyen a önkormányzati választásokon történő összefogásra, ami aztán majd az elképzelésük szerint a NER lebontásának a kezdete tud lenni.
Ezt hogy lehet elmagyarázni, hogy teljesen másra akarják megtanítani a saját szavazóikat ezen a két egymáshoz viszonylag közeli választáson?
Hát szerintem nagyjából sehogy. Itt az ellenzéknek szerintem leginkább a veszteség minimalizálás a lehetősége. Nem, úgy lesz, hogy nem adott meg az a bölcsesség, hogy egy ilyen egyértelmű ívet irányt vázoljanak fel a választóiknak. Ennek okán, hát nincsenek könnyű helyzetben, hogyha jól emlékszem, Dovrepkára fogalmazott úgy a március 15-i beszédében, hogy most még különindulunk, bár hasonlóan, hasonlóan gondolkodnak és nem egymás ellen kampányolunk, de mostantól a különindulás az már bűnnek számít. Nem tudom, hogy ezt a szót használta, de ez volt lényegében egybe a tartalma annak, amit mondott, ami azt is jelenti, hogy úgy látszik, hogy most már egyre több olyan párban fogalmazódik meg az összefogás, illetve a szorosabb együttműködés irányíti vágy, akik ettől korábban élesen vagy kevésbé élesen, de elzárkóztak.
Két tét.
Igen. Az európai pártrendszer az hagyományosan úgy alakult, hogy egy ilyen mérsékelt plurális pártrendszer volt. Ez azt jelenti, hogy minden párt a centrum fele törekedett, mindenki mindenkivel jóba volt, mindenki mindenkivel alkuképes volt. Ugye kormánykoalíciókat nem kell alakítani az Európai Unió szintjén, de törvények alkotásakor együttműködött egymással. Nagyjából 20 éve megjelent egy szélsőséges EU ellenes vonal is az Európai Parlamentben, de folyamatosan a partvonalon voltak ők. Ezt a politika tudomány már pluralizálódásnak hívja a pártrendszerben, tehát volt egy erős centrum és periféria, néhány olyan párt, ami nem szólt bele a döntésekbe, de ott ült a parlamentbe. Volt bőven törésvonal, ami ezt okozta, észak, dél és kelet-nyugat között, hogy csak a legklasszikusabbakat mondjam, de hosszú távon 15 éves uniós tagságunk alatt is a centrum erős volt. Ami megváltozott 2015 után, 2019-re, hogy a centrum összeroppant. Az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták, amely pártok ezt a centrumot adták elsősorban, ezek egészen biztosan nem fogják elérni az 50%-ot most május 26-ára, azaz átalakul az egész működési mechanizmusa az európai pártrendszernek. És én úgy látom, hogy ez a mérsékeltből plurálissá váló több pártrendszer, ez alapvetően át fog alakulni, és igenis egy két pártrendszer fog kialakulni. Egy olyan éles nagy vita alakult ki, a bevándorlás és bevándorlás pártiság és ellenesség. Ez igaz, abban igaza van az Andrásnak, hogy a konkrét szakpolitikában sok mindent jelenthet, de ez egy olyan mély alapkonfliktussá vált ez, amire minden egyéb régi konfliktus felfűzhető. A kelet-nyugat, észak-dél, föderáció és nemzetek Európája konfliktus, ez mind a bevándorlásban megjeleníthető, és én most ezért úgy látom, hogy egy két pártrendszer, két pólus köré szerveződő pártrendszer kezd formálódni az Európai Unióban, és azt mondtam az előbb, hogy ennek ellenére a két pólus majd a döntéseknél adhok jelleggel összefoghat egymással, mert az egyik pólusban, a bevándorlás ellenes pólusban egészen biztosan a magyar kormányfő és Fidesz elnök nagyon fontos szereplővé vált. Az, hogy pontosan milyen arányok lesznek, hogy valóban létrejön-e a kompromisszum a két pólus között, ez egy kulcskérdése a május 26-a utáni eseményeknek, és persze tétje a választásnak, mert mindenki, ahogy már megbeszéltük, a választási eredményétől függ, hogy mekkora magabiztossággal ül tárgyalóasztalhoz. A magyar tétet én egy picit máshogy látom, mert szerintem, ha bekövetkezik az, amit András is írt a várható eredmény kapcsán említett, hogy lesz olyan ellenzéki párt, aki kiesik az Európai Parlamentből, ugye az LMP-t érezted esélyesnek, de a Momentumnak is van aggódnivalója.
Ők is billegnek,
így van. Billegnek rendesen, és az MSZP sem biztos, hogy a 10, ha jól emlékszem, 1%-át 2014-ből meg tudja őrizni, pláne a párbeszéddel kiegészülve, ki tudja. A Jobbik sem két alkalommal vett részt az európai parlamenti választáson saját jogon, és mindig 14%-ot szerzett. Ma elég komoly meglepetés lenne, ha még 14%-ot össze tudna hozni. A Demokratikus Koalíció meg lehet, hogy jól fog szerepelni, bár már 14-ben is jól szerepelt. Szóval, ha ez az európai parlamenti választás egy picit is meglepő eredményeket hoz, vagy legalábbis az az olvasat elterjed majd, hogy itt valaki előre tört más, meg háttérbe szorult a baloldali vagy ellenzéki pártok versenyében, az bizony ki fog hatni azonnali hatállyal az önkormányzati választások kapcsán megkötött vagy megkötni szándékozott dílekre, és szerintem komolyan átalakulhat a ellenzéki párt paletta. Ennek előjeleként érzékelem én a MOMÁ-nak a megszüntetését. Nem állítom, hogy ezzel teljesen átrendeződött volna az ellenzéki térfél, hogy nincs MOMA, nincs Bokros Lajosnak ma már pártja, modern
volt
Magyarország.
Volt mögötte annyi szavazó, hát, ami azt megszoroz.
Nem, pont ezt mondom, hogy nem érzem, nem keltünk föl másnap, hogy olvastuk a hírt máshogyan, de mégiscsak egy előjele annak, hogy dinamikát hozhat az ellenzéki térfélen egy olyan eredmény, ami akarva akaratlanul is egy selejtező lesz, tehát a győztesek és a vesztesek is valahogy majd el kell, hogy magyarázzák az ellenzéki térfélen, hogy ez az eredmény miért jó, miért rossz.
Bocsánat, hírek következnek, utána innen folytatjuk. Mrázdagostan Sámuel, a Nézőpontcsoport vezetője és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője és stratégiai igazgatója az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják.